Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Nagyítót látják, média családunk politikai háttérműsorát. Vennénk a stúdióban, ahogy ezt már ilyenkor megszokhatták, Kollek Zsolt, ma 7.sk vezető szerkesztője. Üdvözöllek!
Üdvözöllek, Krisztián, és a kedves nézőket is köszöntöm.
Hát mi más lehetne a témánk most a koronavíruson kívül, mint a kormányválság, amely most már hetek óta gyűrűzik, és úgy tűnt, hogy előbb véget ér, mint ahogy elkezdődött volna. Ehhez képest egy hét alatt most odáig jutottunk, hogy könnyen lehet, hogy ha jövő héten beszélgetünk ugyanebben a stúdióban, akkor már nem Igor Matovicsnak hívják a miniszterelnököt. Mit gondolsz, ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ha nem ez, akkor melyik? Nézzük akkor sorba a forgatókönyveket. Mi történik, hogyha Igor Matovics Richard Sulik kérésének megfelelően lemond?
Elvetted a kenyeremet, éppen ezzel akartam kezdeni, hogy ilyenkor nagyon nehéz olyan állítást tenni, ami egészen biztosan megállja majd a helyét, úgyhogy nézzék el a kedves nézők, amikről most beszélni fogunk, ezek leginkább találgatások. Próbáljuk ezekhez a találgatásokhoz a valószínűséget hozzárendelni.
Bocsáss meg, csak gyorsan közbevágok, írtam egy általam igen jónak ítélt jegyzetet, ami 2 órával a megjelenés után gyakorlatilag okafogyottá vált, ugyanis olyan gyorsan.
A fékezett habzású
kormányválságról, és okafogyottá vált 2 óra után, úgyhogy keresztet vethettem egy szerintem egész tűrhető cikkre. Szóval folytasd kérlek, hát a szituáció az ilyen sajnos.
Hát, hogy érzékeltessük a helyzetet, ez ugye a múlt szerdai napon történt, amikor úgy tűnt, hogy megegyeztek a felek, és Igor Matovics néhány órával később egy sajtótájékoztatón újra követ dobott a már csendesülő vízbe.
És mocsárba inkább.
Hát talán ez a jó szó. És ha már mocsáról beszélünk, akkor sikerült önmagát is ebbe süllyeszteni, és úgy tűnik, hogy a koalíciót is. Ugye arról van szó, hogy mikor Marek Krajcsit lemondását bejelentették, egyúttal a Richard Sulik távozását is felvetette, ami aztán hivatkozási alapot adott Richard Suliknak, hogy hát újra kezdjék a koalíciós csetepatét. Viszont úgy tűnik, hogy Richard Sulik sem lépett megfelelő lépéseket, legalábbis az ő szempontjából, erre azért utalnak jelek. Ugyanis azzal, hogy direkt módon visszavonulásra, lemondásra szólította fel Igor Matovicsot,
hát egy kész helyzetet teremtett. Ez az ultimátum szót használta, ha jól emlékszem.
Így van. Ez egy ultimátum volt, ez egy kész helyzet, amiben ugye, ha taktikus vagyok, egy ilyen politikai játékban nem szerencsés a lapjaimat megmutatni. Richard Sulik megmutatta a lapjait. És innentől kezdve róla most már tudják, hogy mi az, amit biztosan megtesz, és innentől kezdve hiába mondja, hogy nem érdekelt az SZ az előrehozott választásba, úgy számolnak vele a koalíciós pártok, már amely pártok és politikusok érdekeltek a koalíció fönntartásában, hogy Richard Sulikkal vélhetően nem számolnak a folytatásban. Tehát könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy válaszoljak a kérdésedbe, és talán ez lenne a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a következő héttől ugye szerdát nevezte meg ebben az ultimátumban határidőnek Igor Matovics távozására Richard Sulik. Valószínűleg az fog történni, hogy az SZSZ távozik a koalícióból. Ezt tartom most a legvalószínűbb forgatókönyvnek. A kérdés azért nem ennyire egyszerű, mert ugye az Aludyi, a legkisebb koalíciós párt frakcióján belül is vannak olyanok, akik nem kívánják folytatni ezt a koalíciós együttműködést. Ellenben az SZSZ frakció sem egységes a hírek szerint, tehát könnyen előfordult egy olyan helyzet, hogy az SZSZ és az Aludyi képviselőcsoportjából lesznek olyanok, akik támogatják a kormányt, ezt az Olano, Smaragdina és a maradék képviselők által alkotott kormányt, aminek még éppen meg lehet a matematikai többsége a parlamentben, tehát a 76 plusz egy néhány képviselő. Ugye ahhoz, hogy biztonságosan lehessen kormányozni a következő időszakban, ilyen 80 képviselő körül azért szükséges felsorakoztatni a kormánypártok.
És még az is csak egyszerű többség, tegyük hozzá,
így van,
hogy
így van.
Tehát
ugye
jelenlegi, kell.
Pontosan a jelenlegi 95 képviselőhez képest ez egy visszalépés. Nyilván alkotmányozásról, vagy komolyabb reformok meghozataláról a jövőben nem esett szó ebben az esetben. De a lényeg, jelenleg ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy az SZSZ távozik a kormányból. Richard Sulik váltig állítja, hogy nem érdekel az előrehozott választás, és Igor Matovics távozásának esetére ők a koalíciós együttműködés folytatását ígérik, de elképzelhető egy olyan helyzet, hogy a másik 3 fél már egyszerűbbnek látja a folytatást Richard Sulik nélkül. Ugyanis volt egy olyan forgatókönyv is lehetőség, hogy egyszerre távozik a kormányfő, Igor Matovics és Richard Sulik.
Ezt maga Sulik is felvetette, tehát azt mondta, hogy ha szükséges, ha rajta múlik, akkor ő is távozik.
Igen, csak ezzel a helyzet nem oldódik meg, ugyanis ha távoznak mindketten, akkor is ott maradnak a politika első vonalában. pártelnökként, a koalíciós tanácson, vélhetően továbbra is ezek az ütközések megtörténnének. Tehát a helyzet nem oldódna meg. És erre a Smaragdina vezetője, Boris Kollár emlékeztet a legkitartóbban, tehát ebbe van ráció ebben a felismerésben. Azt viszont nem tudom kijelenteni egyértelműen, hogy Igor Matovicsnak fogják-e hívni a jövő héten a kormányfőt, ugyanis a Zaludyinak is van egy olyan kikötése, hogy a folytatást Igor Matovics távozásától teszik függővé. És ebben az esetben ugye az Olano jelölhetne egy új miniszterelnököt, a legvalószínűbb személyre Eduard Heger, aki egyre többet szerepel most a média reflektorfényében, mint megbízott egészségügyi miniszter. Ezek a szereplései eléggé határozottnak tűnnek, tehát jól mutat a kamera előtt, ami a posztmodern világban nem egy utolsó szempont, megtalálja az alanyokat és az állítmányokat, és amikor nem tud válaszolni...
Ez sem mindenkinek sikerül végül is.
És amikor nem tud válaszolni a kicsi kellemetlen újságírói kérdés, akkor úgy ad kitérő választ, hogy ezzel nem sérti meg a körülötte lévőket, ami egy kormányfő elődjére, ha így lesz, nem feltétlenül volt mindig igaz. Úgyhogy bár előre léptünk ilyen szempontból, legalábbis a kommunikációs stratégiát tekintve. Már ha így lesz, mondom, mert arra is azért van esély, hogy Igor Matovics folytatja. Ha sikerül összeguberálni, talán ez a jó szó erre, azt a parlamenti többséget, ami ezt a folytatást lehetővé teszi. Én azt gondolom, hogy Igor Matovics nem szeretne lemondani a kormányzati hatalomról, és ha valaki politikus, akkor valószínűleg ez nem is meglepő dolog, hiszen a hatalom megszerzése, megtartása az a politikának az alapvető célja. Tehát nem viselkedne politikus módon, ha nem tenne meg mindent a hatalom megőrzésért.
Matovicsnak volt egy furcsa kijelentése néhány nappal ezelőtt, mostanak már talán egy hete is van. Ő ugye arról beszélt, hogy kész bizonyos jogosultságairól, bizonyos jogairól, bizonyos döntésekről lemondani, amit hát nem nagyon konkretizált. Ez miről szólhat? Ő maradna a kormányfő, de nem döntene, pénakacsaként kormányozna tovább, vagy ő maradna a kormányfő, de nem döntene bizonyos kérdések meg már igen, vagy ez tulajdonképpen csak egy ilyen politikai csali volt, amit ő így beszórta.
Hát én hajlanék
mocsárba, amiről az elején beszéltünk.
Hajlanék arra, hogy ez ilyen politikai lufi volt. Egyébként láttunk már ilyet december tájékán, amikor Igor Matovics visszavonulót fújt, igen, és nem állt a járványkezelés első vonalába. Mondjuk úgy, hogy meg is lett ennek az eredménye, hiszen vezető nélkül a csapat szerte futott, és nem volt egy irányú döntés semmilyen irányba. A járványkezelés hibái pedig aztán jól megmutatkoztak januárban, februárban az igazán elszomorító statisztikai adatokon, elhalálozási adatokon. Ha egy ilyen forgatókönyvben gondolkodik, akkor ez nyilván nem a megoldás. Ez azt hiszem, hogy már nem is esélyes forgatókönyv, ezt valószínűleg a kedélyek lecsillapítására szánta. Egyébként ezt teszi, az utolsó 7-8 napban már megállta, hogy nem kommunikál a Facebookon keresztül sem.
Nincsenek posztjai például, nem?
Ami valószínűleg óriási erőfeszítésébe telik. Egyébként vannak
lehet, hogy eldugták a telefonját.
Persze. Egyébként vannak emberek, akiket ugye rá kell venni, hogy kommunikáljanak a politikában is, és vannak olyanok, akiket meg vissza kell fogni.
Ő az utóbbi, hát utóbbi
abszolút, utóbbiak közé abszolút tartozik, és halljuk be, ez előnyére válik. Ugyanis aki ilyen kiélezett politikai helyzetben nem beszél túl sokat, az nem fog hibázni. Matovics egyszer szólalt meg, azon a szerdai sajtótájékoztatón, hogy mindjárt nagyot mondott.
Hát egyébként Richard Sulik ezt csinálta az őszi hónapokban. Ha emlékszünk, visszaemlékszünk, akkor azért ennél az orosz putnyikos vakcinabotránnál, hát talán mondhatjuk, hogy voltak durvábbak is, mikor saját miniszterét, pont Szulikot gazdasági miniszterként leidiótázta, mikor 4000 halottat vart a nyakába, sőt áttételesen Kuciakék halálát is Szulik nyakába vart, és Szulik akkor hát hallgatott, vagy csak nagyon szőrmentén reagált. Hát ehhez képest most ugye itt van ez az orosz vakcinás ügy, és ebbe viszont Szulik nagyon keményen beleállt, és abból, amit mondasz, talán azt szűrhetjük le, hogy nem biztos, hogy előnyére.
Így van, ezt teljesen biztosan kijelenthetjük.
Uh-huh. Sőt, akkor biztosan
ugyanis kijelenthetjük. Ugyanis ha valaki mond, és ilyen erőseket mond egy ilyen helyzetben, akkor az nyilván egy határozott álláspont, ahogy az előbb fogalmaztam, felmutatja a kártyait, és megismerik a lapjait a politikai riválisok. Bölcsebb dolog lett volna kevésbé határozottan megnyilatkozni Szulik részéről. Hát ez nyilván taktikai hiba. A stratégia azonban, és még erről szeretnék beszélni, ugyanis az fontosabb szerintem, az még előnyére válhat az SZSZ-nek. Ugyanis egy olyan helyzet áll elő, hogy ők ellenzékben maradnak, és ez a kormány tovább él, akkor nem lehet a nyakukba varni, hogy a Radicsovák kormány után egy második jobboldali koalíciót is megbuktatnak. Viszont mondjuk úgy, hogy ezt a botladozó kormányzati teljesítményt, hiszen elég diplomatikus voltam, azt onnantól kezdve nem kell, vagy nem lehet a nyakukba varni. Tehát ez egy ideális helyzet lenne az SZSZ számára. Azonban számomra kérdéses, hogy az SZSZ nélkül tartósan túlélhet ez a koalíció. Hogyha ilyen modell valósul meg, tehát egy hárompárti vagy kettő és fél párti kormány, mert az Aludyi szétesésével reálisan lehet számolni, működne a továbbiakban, akkor ez csak elhúzná azt az időt, ami még az előrehozott választásokig vezet Szlovákiában, véleményem szerint.
Sőt, hát három, sőt két és fél párti koalícióról beszélsz, de hát az is fölmerült, több olános miniszter, például a honvédelmi miniszter nyilatkozta azt, hogy ők készek akár a Smerodinával ketten kormányozni, az gyors fejszámolás.
70.
70 képviselőt, igen, köszönöm. 70 képviselőt jelentene a szükséges 76 helyett. Ugyanakkor azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem lenne példa nélküli. 2000-es évek közepén, gimis végzős voltam akkoriban, 2003 és 6 között, akkor Zurindáék, majd kijavítasz, ha tévedek, de ha jól emlékszem, ők pontosan hasonlóképpen kormányoztak, akkor HZDSZ-es vagy HZDSZ-ből távozó képviselők szavaztak általában a maradék kormánypárti képviselőkkel. Most valami hasonlót el tudsz képzelni? Hát Szulik földobta, hogy majd a Kotleba pártból távozók fognak Matovicssal szavazni, vagy az ő kegyeiket fogja a miniszterelnök keresni.
2006-ban a második Zurinda kabinet éppen már felbomlóban volt, és akkor valóban kisebbségben kormányzott. De tegyük hozzá, hogy ez azért inkább csak elméleti lehetőség a jelenlegi politikai viszonyok között. Én nehezen tudom elképzelni azt, hogy nyíltan a Kotleba pártból távozó papíron mérsékeltebb képviselők támogatásával éljen túl a
hát azért Milan Mazurek, mint mérsékelt képviselő, az elég...
Igen, holokauszt témában voltak, igen, mondjuk így érdekes megjegyzései. Bár az első televíziós vitában, ahol őt megszólították, rögtön a lecsó közepébe csapott. Azóta lehet, hogy nyilván megfontoltabb bizonyos kérdésekben. A politikát tanulni kell, a megszólalásokat is. De lényeg a lényeg, azt gondolom, hogy ilyen háttérrel, politikai háttérrel nem nevezném ezt a stabil kormányzásnak. Elméleti lehetőségnek nevezném a kisebbségi kormányzást. Ugye itt leginkább arról lehet szó, hogy ez a kettő és fél párti kabinet megőrize 80 körüli képviselőt tartósan, ami lehetővé teszi a kormányzás folytatását. De ebben is benne van az, hogy idővel ez a parlamenti háttér megrepetezik. Tehát azt gondolom, és csak ismétlem magam, ha ez a forgatókönyv valósul meg, hogy az SZSZ nélkül működik tovább a kormány, és lesznek távozók az Aludyi frakciójából, és nem tudhatjuk, hogy az Olano képviselőcsoportja mennyire egységes, hiszen hallottunk kritikus hangokat korábban, bár most összezárni látszanak a sorok, és azt már, hogy én a képviselőcsoportjában is érhetnek minket még meglepetések.
Persze. Hát mondjuk Krányiak lemondása, az pont ilyen volt, Milan Krányiak lemondása.
Igen, körül azért találgatások hangoztak el, hogy esetleg a távozó Vladimir Csolinszki székét foglalhatja majd el, ugye a szlovák titkos szolgálat élén. Azonban ezt ő egyelőre cáfolta, tehát nem tudhatjuk, hogy ez végül is hogy alakul. De tény, ami tény, én azt gondolom, hogy tartós megoldásról nem beszélhetünk. Viszont, hogy a stratégiáról még egy szót, az SZSZ-nek érdeke lehet tehát ez a kombináció, hogy ők ellenzékben maradjanak, és hogy ellenzékben üljenek át, és a koalíció tovább éljen, ez a jobboldali kormány tovább éljen. De ugyanígy én azt gondolom, Igor Matovicsnak is, hogyha túlma taktikai küzdelmeken lát, akkor érdeke most az, hogy egy lépést hátra lépjen, és az Olano mozgalom megőrizze a kormányzati pozíciót, és építkezzen ez a kormány, végre építkezzen. Ugyanis ami eddig történt, ez alatt az egy év alatt, ez a politikai tőke lerombolása volt. Ez most lehet, hogy sokaknak nem tetszik, azoknak, akik együtt éreznek, illetve szimpatizálnak a kormányfővel és a mozgalmával, de az tény, hogy ennél még a súlyos járványhelyzet ellenére is jóval többet tehetett volna, akár politikailag is. Ismétlem a múlt heti mondataimat. Igor Matovicstól azt várták sokan, én magam is, hogy egységesíti a szlovák jobboldalt, és nem veri jobban szét. Hát és én azt látom, hogy az egységesülés irányába, hogy nagyon finom legyek, nem történtek lépések. A szétverés irányába úgy látom, igen.
Van még egy politikai szereplő ebben a kérdéskörben, ebben a témában, akiről muszáj beszélnünk, a Zuzana Csaputová köztársasági elnök. ugye az ő szerepét, hát ugye függetlenként köztársasági elnök közjogi méltóságként szokták megítélni, de azért nem szabad elfelejteni, hogy a, mondjuk úgy, hogy az ő pártja, és akkor talán idézőjel leszhetjük a párt szót, a Progresszív Szlovákia jelölte őt annak idején, lehet tudni, hogy közel áll hozzájuk. A Progresszív Szlovákiát mostanában 6-7-8% közé mérik a közvéleménykutatók, tehát bejutnának a parlamentbe egy esetleges előrehozott választások esetén. Ez a gondolati összekapcsolás, amit én most itt fölvázoltam, ennek lehet valami reális alapja, vagy akár kihatással lehet Zuzana Csaputová következő lépéseire, ahogy kezeli a kormányválságot?
Azt látjuk, hogy Zuzana Csaputová számára szűk az a szerep, az a protokollális szerep, amit Szlovákiában az államfőnek biztosít az alkotmány. Nyilván ő nem érdekelt abban, hogy Igor Matovicsnak hívják a kormányfőt. Ezt látjuk, akár amikor találkoznak, azok a kölcsönös gesztusok, apró árulkodó gesztusok vannak, akár kézmozdulatok. Ez úgy jelzi, hogy mondjuk úgy nem szívélyes a viszony.
Igen. Mondjuk ebben nincs semmi meglepő, hát azért voltak itt érdekes nyilatkozatok mindkét fél részén.
Természetesen. De azt azért tegyük hozzá, hogy a szlovák jobboldal, és ebbe sorolom most Richard Sulíkot is és pártját, ezt azért teszem, mert a saját választói is így gondolják, legalább akkor a barikádot lép át, hogyha Progresszív Szlovákiával készül koalíciót kötni, mintha tenné azt Pellegrini pártjával. A választók szemében mondom. Ugyanis a Progresszív Szlovákia nem egy klasszikus jobboldali párt, és a választótábora is nagyon sok kérdésben mást gondol. Én azt hiszem, egy SZSZ választó világképe merőben eltér sok esetben, mint amit a balliberális kávéházi értelmiség által favorizált Progresszív Szlovákia gondol a világról. Számunkra magyarok számára egy nagyon fontos ilyen szempont a visegrádi együttműködés kérdése. Szulikról korábban azt gondoltuk, most már ez ügyben egész csendes, és a pártjához tartozó külügyminiszter és külügyi államtitkár viszont túl hangos. Azt gondoltuk, hogy sok mindenben hasonlóan gondolkodik, mint ahogy én például vagy te. Ezekről a kérdésekről, tehát hogy a közép-európai együttműködés ez egy nagyon fontos alapértéke Szlovákiának is, és nemzeti értéke Szlovákiának is. Megkockáztatom, Richard Sulíkot még euroszkeptikusként is nevezhettük, vagy euroszkeptikusnak is nevezhettük a korábbiakban. Bármint, hogy fenntartás nélkül sohasem lihegett dicsőrő ódákat.
Hát csak gondoljunk a globalista a Radicsovák kormány bukására, ami közvetlen egy Európai Uniós gazdasági segélycsomag miatt történt, amit Sulík nem támogatott, Matovič sem persze.
Ehhez képest a Progresszív Szlovákia nyíltan Szlovákiát és kritikátlanul ebbe a globális térbe sorolná be, amiben meglazítaná a közép-európai együttműködés szálait. És nem tudhatjuk, hogy egy ilyen koalíció hogyan áll föl, milyen személy összetételben áll föl. Számunkra, a magyarok számára ennek a kormányválságnak a legnagyobb vesztesége az lehet, hogyha Szlovákia letérne arról az útról, ahol ugyan láttuk, hogy mindenféle kanyarokkal és keringőkkel, de mégiscsak járt. Az elmúlt években Szlovákia a visegrádi együttműködésnek egyik támasza volt. Tudjuk, hogy a leggyengébb támasza, de mégiscsak támasza. Ha ez az oszlop kidől, az nekünk veszteség. Nemzetpolitikailag is veszteség, és a közösségünk, felvidéki magyar közösségünk számára is veszteség. Tehát amikor mi a kormányválság esélyeit, forgatókönyveit elemezzük, számomra ez az elsődleges szempont. Sikerül-e olyan garanciákat találni a folytatásra, amely Szlovákiának a visegrádi szövetségen belül megtalálja a helyét? Egy kormányváltás esetén azt hiszem, hogy volna okunk azt gondolni, hogy ez változhat.
Beszéljünk még egy kicsit a járványhelyzetről, ugyanis azért elég szorosan összefügg a kormányválsággal is. Kedden a szokásos járványügyi sajtótájékoztatót már nem Marek Rájcsi, hanem Eduard Heger tartotta, ugye a megbízott egészségügyi miniszter. És ezt élőben néztem a sajtótájékoztatót, Heger azzal kezdte a mondani valóját, hogy hát tulajdonképpen jó híreket mondhat, ha nem is túl gyorsan, de mintha javulna a járványhelyzet, csökken a kórházban ápoltak száma, csökken a fertőzések incidenciája. És bár az enyhítésnek még messze nincs itt az ideje, de úgy néz ki, hogy a húsvétot megússzuk szigorítások nélkül. Ehhez képest szerdán a csütörtökön bejelentették, talán csütörtökön, hogy letiltják a szlovák állampolgárok rekreációs jellegű nyaralását, tulajdonképpen külföldre való utazását, amire korábban nem volt példa, még a járvány első hulláma idején se, amikor azért voltak még a talán a mostaninál is sok szempontból bizonyos helyeken szigorúbb intézkedések.
Bár az intézkedés fájó, de mégis üdvözlendő, legalábbis a véleményem szerint, hiszen, ahogy mondtad, Szlovákiában enyhül a járványhelyzet, de ez nem igaz a környező országokra. Elég, ha csak Magyarországra, Lengyelországra, és hát Csehországra tekintünk, bár ott szintén van egy lassabb ütemű javulás. Magyarországon a következő napokban fog tetőzni a harmadik hullám, és jelenleg tényleg nagyon elszomorító számokat látunk. Ugyanez a helyzet nagyjából Lengyelországban is, ha csak egy árnyalattal is enyhébb a helyzet, mint Magyarországon. Tehát Szlovákiának most elemi érdeke, hogy megakadályozza azt, hogy külföldről behurcolják újra az esetleg még veszélyesebb vírusmutációkat. Ugye az tényleg példátlan, hogy egzotikus országokból lehetett kirándulni, miközben a szomszédos
járásban... Több mint 30 ezer emberről beszélnek.
Igen, igen, tehát tízezrek választották ezt a lehetőséget. Ne felejtsük el, hogy a korábbi árak töredékért tették ezt, tehát nem is kellett felső osztályhoz tartozónak lenni, tehát kimagasló keresettel rendelkezőnek lenni, hanem mások számára is csábító lehetett az, hogy töredékért a régi áraknak, óriási válságban van az idegenforgalom, leglehetetlenebb árakon hirdetnek egzotikus kirándulásokat, ezzel éltek az emberek, és miközben ebben a tényleges ellentmondás az, hogy a szomszédos járásba nem lehetett átmenni, hiszen adott esetben a rendőr számon kérte rajtad a tartózkodásod vagy utazásod okát, ha nincs munkáltatói igazolásod, megbüntet a rendőr, miközben Zanzibáron nyaralhatsz. Azért ebben volt némi ellentmondás, úgy érzem. No, hát ő a racionális irányba tettek egy lépést. Eduard Heger egy picit ilyen sejtelmes mosolyal az arcán úgy éreztette is, hogy hát ő ezt most meglépte. Ebből gondolom azt, hogy a kommunikáció fegyverével tud élni. A jó lépéseket kezdik hozzá kötni, azt gondolom. Ez gyümölcsöző lehet ránézve a jövőben.
Gondolt, hogy tudatosan építik fel Heger személyét?
Ő ha tudatosan már építi saját magát.
Vagy, de az Olano vezetésében, vagy mondjuk akár Igor Matovics elméjében az, hogy Hegert állította például az egészségügyi tárca élére, vagy ő viszi ezeket a sajtótájékoztatókat. A rögtön a legelső ilyen sajtótájékoztató olyan jó híreket jelent be, kicsit macska körmözzük, aztán ahogy mondod, egy ilyen egész jó stílusban, ilyen sejtelmesen közli, hogy szerintem egy olyan intézkedés ez egyébként, amit sokan vártak.
Persze, természetesen. Sőt, ugye tegnap is volt a sajtótájékoztatója, ahol a Váróterem nevű applikáció gyönyöreiről beszélt. Nem győzte hangsúlyozni, mennyire komfortos annak a tudata, hogy várhatsz az oltásról szóló igazolásra. Mondjuk tényleg jobb, mint hajnali 2 órakor próbálni regisztrálni. Úgyhogy ezzel szerintem szintén sokan egyetértettek.
Na de ezt is az ő nevéhez kötik majd, nem Krajcsi nevéhez.
Hát,
sőt,
igen.
Elindul az orosz Sputnik V vakcinával a vakcináció, azt is Heger nevéhez kötik majd.
Jó, azért meg ne koronázzuk, tehát
nem, pont nem erre gondol.
Tehát alapvetően veszélyes rajta, és vízen járni még ő sem tud feltettőleg. Szóval, hogy értsük, tényleg a kommunikációs fordulat az üdvözlendő, és a járványhelyzet is javul, erre föl lehet ülni erre a hullámra. Viszont el ne felejtjük, hogy nem lehet az intézkedéseket egyelőre visszavonni, tehát a szigorúság, a járványügyi fegyelem az továbbja is elvárás. Én azt gondolom, és ebben lehet előrelépés, ha végre nyíltan, egyenesen, őszintén és következetesen fognak kommunikálni.
Ez eddig így ebben a sorrendben hiányzott szerintem az
igen,
egy évvel,
igen, igen, ezt mondjuk el,
az új kormányt.
És nem azt fogjuk érezni, hogy a politikai hangulatkeltés a cél egy-egy sajtótájékoztatón, és talán még a mondjuk így a hisztérikus reakciók is hiányozni fognak a sajtó munkatársaival szemben, azt gondolom csak előre lépünk egy picit, és ami a legjobb ebben, az emberek is el fogják hinni, amit mondanak nekik, és én azt gondolom, hogy azért ez szoros összefüggésben van azzal, hogy amit elhiszek, azt be is tartok. Tehát a Szlovákiában a legnagyobb probléma az a járványügyi fegyelemnek a föllazulása volt. Az emberek ezeket az intézkedéseket vagy nem vették komolyan, vagy egyszerűen a kommunikáció miatt, ami hát minden volt, csak nem egyenes, őszinte is elmondtuk ezeket a jelzőket, úgy vették, hogy ez rájuk nézve inkább egy megalázó helyzet, egy terhes helyzet, és igyekeztek lerázni magukról. Akinek nem hiszek, az, annak nem fogok szót fogadni. Nagyon egyszerű. Ebben előre lehet lépni.
Régen beszéltünk a koronavírus nemzetközi állásáról. Ugye itt beszéltünk arról, hogy a Kárpát-medence, illetve a Szlovákiával határos országok nagy részében romlik a járványhelyzet. Ugye Magyarország most, ahogy Orbán Viktor is fogalmazott, a járvány legnehezebb napjait éli, annak ellenére, hogy az oltási program az kiválóan halad, és gyakorlatilag Európában elsők, sok szempontból, sok mutatóban, vagy az Európai Unióban inkább így, hiszen a szerbek azok nagyon ilyen az élen járnak, sok mutatóban első Magyarország, ami a vakcinációt illeti. A járványügyi mutatók viszont folyamatosan romlanak, rekordokat dönt az új elhalálozások száma, a bár Orbán Viktor folyamatosan hangsúlyozza, és ez nagyon érdekes egyébként, hogy ott még most is több ezer szabad lélegeztetőgép áll rendelkezésre. Az orvosi személyzet persze az egy más kérdés, de a kórházi ágyak száma is még több ezer, tehát van tartaléka a magyar államnak, ugyanakkor rossz a járványügyi helyzet. Csehországban szintén erről is beszéltünk, bár ott mostanában mintha enyhe javulás lenne. Lengyelországban épp a napokban volt 25 ezer új fertőzött egy nap alatt, ez egy új rekord. Hasonló a helyzet Romániában, Bulgáriában, tegyünk egy kicsit ilyen kitekintést, akár aztán a tengeren túl is beleértve, ne csak Európát.
Az utolsó két hét járványügyi statisztikai, most a világról beszélek, újra emelkedő tendenciát mutatnak. Miközben Szlovákiában januárban és februárban tetőzött, hát igazából nálunk a második és harmadik hullám sok tekintetben összefonódott.
Összefonódott, igen.
Tehát akkor voltak a legrosszabbak a járványügyi mutatók. A világon ellenben részben azért, mert Amerikában, Indiában, Oroszországban a legnagyobb számú fertőzöttet azonosították korábban, Brazíliát is említhetném, ott javult a helyzet, tehát a világon általánosságban volt egy visszaesés. Tehát a hullám hegyhét, egy hullám völgyet élt meg a világjárvány. Ellenben most újra azt látjuk, hogy romlik a helyzet. Mégpedig Európa az a régió, ahol megint a leglátványosabban, és némi romlás látható a Távol-Kelet egyes országaiban, ahol a mondjuk így legkisebb problémát okozta a pandémia az elmúlt hónapokban, sőt akár visszatekintünk az egész évre. És azt lehet jósolni, hogy ez a tendencia ez továbbra is kitart, a következő néhány hétben még további romlás várható. Nem oldódott meg még ez a járványügyi helyzet. A vakcináció nincs még olyan szinten előre haladva a világban, hogy egyértelműen kijelenthessük, hogy látjuk az alagút végét, és illetőleg az alagút végén a fény.
Bocsánat, csak egy példa. A múltkor néztem át az hét elején a járványügyi, vagy az vakcinációs statisztikákat, amiről beszéltünk, hogy Magyarország az élen jár. Hát mondjuk a 70-79 év közötti korosztályban, ott Magyarország kiemelkedő 44-45%-os a beoltottság, vagyis az első adagot már ebből a korosztályból ennyi százalék megkapta. Második helyen ilyen 25-26% körüli mutatókkal vannak országok. Tehát azért sokat elárul arról, hogy hol tart Európában a vakcinációs program, pont egy olyan sérülékeny korosztályban, mint a 70-79 év közötti.
És ha már a jövőre nézve kell jósolnunk, a szakértők arról
beszélnek.
Hát a múltra
nézve viszonylag könnyű, azért azt tegyük hozzá.
Hát a közeli jövőre. A szakértők egyes szakértők nem zárják ki, hogy még 2023-ban is számolhatunk a koronavírussal. Nem 22-23. És pedig azért, mert a világ fejlődő országaiban, tehát a szegényebb országokban az oltási program nagyon el fog maradni attól, ami a világ fejlett országaiban meg fog történni. Ugye mi azon bosszankodunk, hogy nyár végén fogjuk várhatóan elérni a nyájimmunitást Szlovákiában. Afrikai országok, egyes dél-amerikai országok, hátsó India országai meg lehet, hogy 2022-23 tájékán. Tehát ez azzal a veszéllyel jár, hogy mi ugyan le is küzdjük a koronavírus járványnak a legintenzívebb szakaszát, a világon azonban további járványgócok alakulhatnak ki.
Igen, és ez ránk is óriási veszélyt jelent, hát ha belegondolsz abba a világfaluba, ami itt van körülöttünk.
És hát nyilvánvalóan ugye ez azzal jár, hogy újabb és újabb mutációk alakulhatnak ki ezekben a járványgócokban, amivel szemben, egyelőre ezt ugye még a dél-afrikai vírusmutáció kapcsán emlegették, hogy a most használatos vakcinák már veszítenek a hatékonyságukból, aztán tudományosan vannak ennek kapcsán ellentmondó nyilatkozatok, vélhetően azonban jelenlegi vírusmutációkkal szemben még használhatók ezek a vakcinák eredményesen, de kialakulhat olyan vírusmutáció, amivel szemben már nem. Nyilván a vakcina készítőknek is lépést kell ezzel tartani. Kívánatos az lenne, de hát ez nyilván idealista elképzelés, hogy a világban nagyjából együttemben történjen meg az átoltottság, erre semmi esély nincsen. Hogy a koronavírus okozta problémák lezárása évekre kitolódhat. Tehát ez a probléma, ha ugyan nálunk már javulni is fog a helyzet vélhetően az év második felében, az őszi hónapokban várható egy újabb hullám a járványnak, de az átoltottság mértékétől függően ez a hullám már nem fogja magasra csapni várhatóan, de velünk lesz a koronavírus a következőkben is. Más kérdés, hogy szezonális betegségként, ahogyan az influenzát is megszokhattuk, némileg megszelídül. Valószínűleg az fog történni, mint a spanyol nátha esetében. A 20-as évek első felében még mutatkoztak járványhullámok, azonban ezeknek az intenzitása egyre kisebb volt.
És zárásul még egy szintén párhuzam egy másik vírusról, ugye a himlővírus sikerült úgy legyőzni a WHO-nak, illetve a szakembereknek, hogy bárhol a világon megjelent egy pár fertőzött, egy járványgóc, ott azonnali akcióval, azonnali oltással, azonnali egészségügyi intézkedésekkel sikerült visszafogni, és úgy 70-es évek végére, jól emlékszem 81-ben aztán be is jelentették, hogy a fekete himlőt sikerült kipusztítani. Ha a koronavírus nem is tudjuk kipusztítani, de valami hasonló védekezési stratégia lehet majd a járható út, egy állandó figyelés, egy állandó résenlevés és állandó munka, állandó fejlesztése a vakcináknak. Hát biztos, hogy fogunk még a koronavírusról beszélni itt a stúdióban, nem csak a jövő héten, meg nem csak 2 hét múlva, lehet, hogy 1 és 2 év múlva is. Zsolt, mára viszont lejárt az adásidőn, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nézőknek köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.